Egyből a fegyverjele készült eléggé régi. Mondjuk, több évtizedes. Honnan tudja, valamelyest ismerem a narrát, hiszen falun nőttem fel. Csak az érett, megmunkált narra kap olyan szint, mint az a nyél is. A stukker csövével ismét csak átbökött a vála felett. Ez itt. Nem egészen értem, ezeket a fegyvereket nem mostanában készítették. Valamikor régen, egy-két évtizede, azon kívül ki van csiszolva a nyelük, a narra nyíl. Kicsiszolva, méghozzá emberi kéz csiszolta ki. Ha jobban megnézi, maga is láthatja. Semmivel nem lehet úgy kicsiszolni egy fát, mint emberi kézzel. Ezeket a fegyvereket használták valamikor. Valamikor régen, mire, az ördögbe is, ezt a kérdést már én is feltettem magamnak, és nem tudtam válaszolni rá. Kerintek forogtak a fejemben a gondolatok, anélkül, hogy bármiféle értelmes ötlet alakult volna ki a nagyforgásból. Azt is látta, hogy hová tettem el ott a fegyvereket? Egészen biztosan a páncélszekrényébe. Látta? Nem láttam, de mire visszatértem az új üveggel, már nem voltak az asztalon. A másik fickó, az a Daniels is magához vehette. Aligha, nem volt táskája, maga tehát azért jött ide ma éjszaka, hogy belekukkantson Melotti páncélszekrényébe. E szerint magának van hozzá kulcsa? Találtam, mondta rejtélyesen. Ugyanhol? Hát a rendőrség is kereste a kulcsot, mert Melottinál nem találták meg. Úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Azért mégiscsak kinyitották a széfet. Úgy tudom, nem. Pazmarin káromkodott, hogy felrobbantatja, de aztán letett róla. Bírósági végzés kell a feltöréséhez. Ez meg még nincs igaz. Tudtommal nincs. Kulcs viszont van. Pokolian kíváncsi lennék rá, honnan szerezte. Elmosolyodott, és megnyalta az ajkát. Melotti feladta saját magának. Azt hittem, rosszul hallok. Mit csinált? Megcímezett egy borítékot saját magának, beletette a szekrény kulcsát, és feladta postán. A halála után egy nappal kaptam meg. Felbontottam a levelet, és gondolhatja, mit éreztem, amikor kiesett belőle a kulcs. Eszerint Melotti tudta, hogy bajban van. Igen, és aligha nem azért hívta ide magát is, mintha egy halvány fénysugár lopakodott volna be a sötétség mélyére. Valami, amiből később még napfény is lehet. Kinyitotta már a szekrényt. Mikor nyitottam volna, meg kellett várnom a kedvező éjszakát. 3 napja próbálkozom, de a rendőrség idekolt a környéken. Ma reggel vonultak el, nyilván fontosabb dolguk akadt. Na, morogtam savanyúan, miért nem adta oda nekik a kulcsot? Miért vállalkozott erre a kis magánnyomozásra? Rám nézett. Biztos, hogy egy csónakba nevezünk? Bólintottam. Hát jó, adta meg magát. Megmondom, ha akarja. Gyémántok miatt. Valami összeszorította a torkom, és a szívem riadót dobolt. Narra és gyémánt. Milyen gyémántok? Kérdeztem rekedten. Melotti gyémántjai, aligha nem pár darab gyémántja még maradt a csőd után. Egyszer azt mondta, hogy ha valami történne vele, a gyémántok az enyémek. Írásba is adta? Hát nem. Szóval megfeledkezett az ígéretéről? Talán. És maga úgy gondolta, hogy a gyémántok magát illetik? Harciasan felkapta a fejét, és összeráncolta a homlokát. Ne gúnyolódjék, valóban úgy éreztem, és most is úgy érzem. Melottinak nincs se kutyája, se macskája. Azt hiszi, öröm volt neki dolgozni. Ne gondolja, hogy túl fizetett. Azt a pár gyémántot nekem ígérte. Jobban fel tudom használni, mint az állam. A szeretője volt. Akaratom ellenére csípett a szavam, mint a korbács. Jeges fény villant a szemében. Mi köze hozzá? Kénytelen voltam visszakozni. Semmi. Nyers gyémántok voltak. A jeges fényt meghökkenés váltotta fel. Micsoda? Maga megőrült, egy gyűrű volt, és még valami bros, és nekem ígérte, ezen akartam tovább tanulni. A mozaik kockák forogtak, torlódtak, és ismét felvettek egy furcsa alakzatot. Rendben van, mondtam, tehát ide jött a gyémántokért, és azért nem beszélt a rendőrségnek a fegyverekről, mert akkor megtalálták volna a gyémántokat is. Ezért nem adta nekik a kulcsot. Szótlanul bólintott, magánál van a kulcs, ismét bólintott. Felálltam, és a páncélszekrény felé intettem. Gyerünk, nyissa ki! Benyúlt elegánsan szabott sejem kabátkája alá, s elővarázsolt egy egészen aprócska táskát, s a táskából egy még aprócskább kulcsot. Oda sétált a páncélszekrényhez, beleillesztette a kulcsot a zárba, s halk kattanással elfordította. Én is oda sétáltam, és a válla felett szemügyre vettem a szekrényt. Szép darab volt, és nem is túlzott pazmarin, amikor robbantani akarta. Beáta Martinez gyakorlott mozdulattal forgatta el a zár kilincsét, s mohón előre nyújtotta a fejét, amikor a szekrény feltárta a gyomrát. Aztán hátra hőkölt, és bár igyekeztem gyorsan elkapni a fejem, mégis összeütöttem az övével. Szembefordult velem, és szomorúan láttam a csalódottságot, amely ott hullámzott az arcán. Félretoltam, és belebámultam a szekrénybe. Üres volt, mintha éppen most hozták volna ki a páncélszekrénygyárból. Remegett a szája széle, és kis híja volt, hogy el nem bőgte magát. Átkaroltam a vállát, hozzám simult, és hüppögött, bár nem éreztem könnyeket az arcán. Pedig úgy számítottam rá, mondta, és megcsuklott a hangja. Tudja, éreztem a hajából kiáramló csodálatos illatot, amely dzsungelben nyíló kékliliomok képét idézte az emlékezetembe. S bármennyire jó lett volna is nagyon sokáig itt állni a páncélszekrény előtt, az idő sürgetett. Mennünk kell, szenyorita. Halványan elmosolyodott, és eltüntette aprócska táskáját sejem kabátkája alatt. Azt mondta, hogy a bungalókban lakik. Pazmarin vendége vagyok. Akkor, jöjjön el holnap, mondtam. Nagyon fontos lenne, hiszen egy csónakba nevezünk, tudja. Mondani akart valamit, talán valami nagyon barátságosat. A mosolya minden esetre ilyesmit jelzett. A szó azonban benszakadt. Ajkait ilyetten összezárta, s, mintha kísértetet látna, merett az ajtóra. Az ajtószárnya kenyhe csikorgással kitárultak, kaján vigyorral az arcán, homlokát. Törölgetve besétált Pazmarin, nyomában a filmszínész képű Hernandezzel. Beát a halkam felsikoltott, és a karomba homlott. Én csak azért nem omlottam össze, mert nem volt kiébe. Hernandez dühösen az ajkába harapott, aztán odaugrott hozzám, és kivette a karomból a lányt. Pazmarin körbejártatta a tekintetét, és megtörölgette a homlokát. Az istenit neki ember mondta, és fenyegetőm felemelte a mutató ujját, hát maga tényleg sohasem alszik. Csak, ha hagynak, mondtam, így vagyok vele én is, morogta szomorúan. Maguk ismerik egymást, hát viszonylag új keletű az ismerettségünk. Ezt vegyem úgy, hogy itt ismerkedtek össze. Ravasz kérdés volt, de nem ettem meg. Felhívtam Martinez kisasszonyt, mivel ő volt Melotti titkárnője. Meg szerettem volna nézni Melotti irodáját. Éneké vagyján, hát mikor, nappal? Adott volna engedélyt rá, elgondolkodott, majd előhúzott a zsebéből egy ufaszálat, és rákcsálni kezdte. Nem tudom, mondta, alig ha, bár, mint bizonyára tudja. Tudom, mondtam, nem vagyok letartóztatva. Igen, és hogyan jött be, mármint a kapun, mármint ott. Nyitva volt. Valóban, miért hazudnék, ugyan miért? Visszhangozta, aztán gyorsan a lányra bökött. És maga, én izé a kulcsommal. Aha, csillant fel a szeme, és kiköpte a gyufát. Tehát kulcssal. Bezárta maga után a kaput. Ravasz csapda volt ismét, de szenyorita Beátának is helyén volt az esze. Nem tudom, mire megy ki a játék, százados, mondta nyugodtan. De egyetlen szóval sem állítottam, hogy Mr. Lawrence és én itt találkoztunk először. Ha jól hallottam, ezt Mr. Lawrence sem mondta. Na, hogy nem mondtam, helyeseltem. Azt akarják tehát mondani, hogy odakint találkoztunk, mondta a lány. Méghozzá a Bonifácio Drive és a Magellan's Drive sarkán. Együtt jöttünk ide, és, ó, már értem, derült fel Pazmarin tekintete. Maguk tehát odakint találkoztak, elsétáltak ide kartkarba öltve, ön, kisasszony, kinyitotta kulcsával a kaput, beengedte Mr. Lawrence-t, bezárta maguk mögött a kaput, természetesen kulcssal felliftesztek ide, Melotti irodájához, kinyitották az ajtaját, bejöttek, és mit találtak, na mit? Egy hullát, mondtam, remélem, meglepődtek. Hát, meg, és szabad tudnom, hogy mit kerestek itt. Remélem nem akarja bemesélni nekem, hogy azért jöttek éjszaka Melotti irodájába, mert nem találtak jobb helyet, ahol randevúzhattak volna. Egyáltalán nem, a lepkegyűjtemény miatt jöttünk. A lepkegyűjtemény miatt. Bravo, és hol hajtották megtalálni? A páncélszekrényben, mondta a lány. Még egyszer bravo, a páncélszekrényben, amelynek nincs ugyan kulcsa, de mint Cezám, feltárult az önök bülbül szavára, mi... Martinez kisasszony kimászott Hernandez karjai közül, és csípőre tett kézzel szembeállt a századossal. Az ördögbe is, százados, ki hazudik itt, mi, hogy merészeli feltételezni rólam, hogy nem az igazságot mondom. Azért fordított vissza a százados, mert két napja még fogalma sem volt a páncélszekrény kulcsáról. Most meg a kis angyalok megajándékozták egyel, éjszaka a Magellan's Drive sarkán, teknős béka legyek a legrohadtabb mindanaói mocsárban, ha nem hiszem el. Levélben kaptam. Mondta lecsendesedve a lány. Pazmarin újabb gyufaszálat tett a szájába, és egyetlen fújással kifújta a mérgét. Oké, akkor énekeljen. Beáta Martinez a fotelhoz lépkedett, és belecsüccsent. Rágyújtott, majd a füstöt a százados felé fújva elmondta, amit nekem. Hogy tudnillik, hogyan jutott a kulcshoz. Pazmarin hallgatta, aztán megcsóválta a fejét. Az ördög sem tud kiigazodni ezen az egészen. Végül is találtak valamit. Ekkor már csupa-csupa együttérzés volt a hangja. Sajnos semmit, százados úr. A páncélszekrény olyan üres, mintha kitakarították volna. Pazmarin odalépkedett a páncélszekrényhez, megállt előtte, csípőre tette a kezét, és meghintáztatta magát a sarkain. Úgy, ahogy csak öntudatos diktatúrák öntudatos tisztjei tudnak hintázni, ha tudják, hogy, aki előtt hintáznak, nem sok kárt tehet bennük. Végre visszafordult, gondterhelten vakargatva az állát. Hát ez üres, és azt állítják, hogy éppen ilyen volt, amikor kinyitották. Éppen ilyen, mondta Señorita Martinez. Akkor nincs mit tenni. Tárta szét a karját a százados. Az önök szerepe egyelőre tisztázva van. Van viszont egy hullánk, és nincs gyilkosunk. Amikor bejöttek, gondolom már itt volt, nem? De, mondtam, aha, és melyikük vette észre? Én, mondtam, tehát maga jött elől, minden áron be akart húzni a csőbe. Martinez kisasszony felgyújtotta a villanyt, s mihelyt kigyulladt a fény, feltűnt a hullalába. Mondom, hogy én láttam meg először, és mit érzett? Természetesen megijedtem. Azt hittem, hogy a gyilkos még itt lapul valahol. Hát persze, mi más gondolhattak volna. Már-már azon voltam, hogy valami hősies kis történetet kerekítek magamról, amint revolveremmel átkutatom a szobát, de szerencsémre rátévett a tekintetem a feszültem figyelő szenyoritára, és azonnal megértettem, hogy miért ül a széken. És hogy majdnem beugrottam Pazmarinnak. Míg a szerencsétlen Martinez kisasszony rezzenéstelen arccal kuporgott a kemény stukkerokon, én mafla módon majd beleestem a százados csapdájába. Megijedtem én is és Martinez kisasszony is, hiszem fegyvertelenül, na igen, de maguk a helyett, hogy elrohantak volna, besétáltak a szobába. Arra gondoltak, hogy a gyilkos majd megkegyelmez maguknak. Egyáltalán nem, vágott közbe a szenyorita, miközben árnyék suhant át az arcán. Biztos voltam benne, hogy a gyilkosnak hűlt helyét találjuk. Miért akart volna megölni bennünket, ha anélkül is kereket oldhatott? Van itt kijárat elég, ismerte a fickót. Hát, hogy ismertem volna, az túlzás. Annyit tudok róla, hogy Foxnak hívták. Néha megfordult Melottinál. Üzletfele volt, cukornádat termelt. Mi egyebet tud még róla? Semmit. Mióta ismerte Melottit? Fox? Nem tudom, százados. Amikor én idejöttem, már ismerték egymást. Értem. Tehát bejöttek, és megnézték a halottat. Mire következtettek? Én semmire? Mondta a lány. Egyszerűen meg voltam rémülve. És ön? Nézett rám. Arra, hogy valami köze van Melotti halálához. Ugyanazzal a fegyverrel gyilkolták meg, mint Melottit. Kerékpár küllővel, és a küllőnek narrából csinálták a nyelét és a homlokára bökött és közbevágott. Az ördögbe is, a legfontosabbat nem is kérdeztem. Miután önök idejöttek, jött még valaki maguk után, aki úgy szintén a lepkegyűjteményt kereste, vagy akármit. Nem, mondtam határozottan. Nem, ismételte a lány is. Magam is így gondolom, morogta Pazmarin. És elnézést, hogy félbeszakítottam. Hol is hagytuk abba, hogy Melotti és Fox halála között kétségtelen az összefüggés. Ugyanis ugyanazzal a fegyverrel gyilkolták meg mindkettőjüket. Ugyanolyannal? Helyesbített Hernandez. Persze, amivel Melottit megölték, az a mi birtokunkban van azokkal együtt, amikkel másokat öltek meg önnek. Mr. Lawrence egészen kiváló szeme van, egészen kiváló. És a következtetései. Egyszerűen csodálatosak. Megnyaltam a számszélét, és vártam. Pazmarin azonban nem tett újabb kísérletet az átverésemre, csak tipergett toporgott a halott körül. Föléje hajolt, sóhajtozott, vakargatta a fejét, és újabb gyufaszálat dugott a szájába. Lehet, hogy azért nyírták ki, amiért Melottit, mondtam végre. Lehet, hogy azonos a két gyilkosság indító oka. Jól megvizsgálta a halottat? Ne féljen, első dolgom volt, hogy megnézzem, mivel ölték meg és, hogy van-e rajta narrafa. És nem volt. Persze, hogy nem. Erre akár meg is esküszik, mi, ekkor éreztem először, hogy nem oké valami. Mint az egér, aki már túljutott az egérfogó bejáratán, és elméletileg még kimenekülhetne, de már ott van az a vas szalonna az orra előtt, ami fogva tartja. Ha kell, természetesen, ördögi vigyor ömlött el az arcán. Odalépett hozzám, megfogta a karom, és a halotthoz vezetett. Kényszerített, hogy hajoljak föléje, és nézzek le rá. Martin Fox az oldalán feküdt, s a szőnyegre bámult jeges tekintettel. A narrafaszer szám még mindig úgy állt ki a hátából, ahogy akkor, amikor utoljára szemügyre vettem. Még jobban föléje hajoltam, és még jobban kimeresztettem a szemem. Aztán egyszerre csak megláttam valamit, amitől összeszorult a torkom, és egyszerre nem kaptam levegőt. A fejem forogni kezdett. A térdemben megerősödtek a szúrások, mintha láncsa találta volna. S a hatalmas hang egy, fenekén a vidáman lobogó zászlócskával, éppen a szerencsétlen Fox fejére telepedett. Összeszedtem minden erőmet, hogy legyűrjem a szédülésemet. Pazmarin úgy állt felettem, mint a bosszúállás istene századosi egyenruhában. Ehhez mit szól, A kérdés nekem szólt, de csak nehezen tudtam felfogni az értelmét. Szemem egyetlen pontra merett, a halott fox vállára, amelyen minden kétséget kizáróan ott virított a narrafa. A fa stilizált ábrája, melyet hegyes szerszámmal karcoltak a bőrébe. Az ábra, amely akkor még nem volt ott, amikor fox tetemét felfedeztem. Ezek után már csak egyetlen kérdésem maradt. Hallottam Pazmarin hangját, amely, mintha vastag vatta falon szűrődött volna át. Egyetlen kicsi kérdésem. Ha ön, Mr. Lawrence, amikor megvizsgálta Fox tetemét, arra már szót sem vesztegetek, hogy miért nem hívta azonnal a rendőrséget, egy szóval, amikor megvizsgálta az ön kiváló, gyakorlott szemével, Mr. Lawrence. Ha akkor nem volt rajta a narrafa és ha egyikük sem karcolta bele sem ön sem Miss Martinez és ha amíg önök ide benne a lepkéket kergették senki nem jött be Melotti irodájába amint azt önök voltak szívesek igen határozottan állítani akkor lenne szíves magyarázatát adni hogy hogyan került a farajza a hullabőrére? Nos, kedves Mr. Lawrence, várom a válaszát. Olyan súlyos csend ereszkedett a szobára, amilyen még egy talpig vasba öltözött mélytengeri búvárt is összeroppantott volna. A hang egy gúnyosan billegette a farkát, amíg a halott felett gornyadoztam. Nos, hallottam Pazmarin sürgető hangját. Nincs válasz, nincs. Nyögtem, én nem voltam, az fix, és ön Martinez kisasszony, az ujjammal. Egészen logikusan hangzott, de Pazmarin csak mosolygott, és én pontosan tudtam, hogy miért. Nem az ujjával, szenyorita, a küllővel. Ha meg akarja nézni a sebet, nincs semmi akadálya. Dehogy akarom, rászkódott össze Miss Martinez. Pedig megnézhetné. Ha megnézné, azt is észrevehetné, hogy milyen széles a szúrás által ejtett seb. Jóval szélesebb, mint lennie kellene. Ez pedig tudja, mit jelent. Ott maradt a kérdés a levegőben lebegve. Egyikünknek sem volt bátorsága, hogy válaszoljon rá. Azt jelenti, folytatta Pazmarin néhány másodperces várakozás után, hogy a küllőt kihúzták a sebből, belekarcolták vele a bőrbe a fa ábráját, majd ismét visszaszúrták a helyére. Csak hogy mivel rajzművészünk sietett, nem talált vissza pontosan a lyukba kissé odébb sikeredett a második szúrás. Van valami hozzátenni valójuk? Mi lett volna? Pazmarin hintázott a sarkán, és odasétált az ablakhoz. Szétfeszítette a műanyag zsalut, és lenézett az utcára. Mikor visszafordult, ismét tanácstalan volt a tekintete. Mintha az utcán csillogó neonfények leégették volna róla a magabiztosságot. Letartóztat? Kérdeztem fáradtan. Egyelőre nem? Mondta gorombán. Tűnjön el és húzza meg magát a bungalójában, és örüljön, hogy ott lehet. Ha rajtam múlna, majongot játszanának a csontjaival a teknős békák a mindanaói mocsarakban. Takarodjon, a barátja, Hernandez majd hazaviszi és a kisasszonyt is. Tűnés, nem mondom, barátságosabban is búcsúztak már tőlem. Most az egyszer mégsem tudtam haragudni a goromba szavakért. Éreztem, hogy Pazmarin lelke mélyéig el van keseredve. Alig hanem olyan feladatot kapott, ami messze meghaladja a képességeit. Hernandez feltette a sapkáját, és intett, hogy induljunk. Utolsó pillantásommal felmértem a szobát. A halott a szőnyegem feküdt, s merev tekintettel éppen utánunk nézett. Az élesre köszörült küllőt nem láttam, de tudtam, hogy ott van a hátában, akár csak a stilizált narrafa a bőrén. Pazmarin lehuppant egy karosszékbe, és tenyerébe hajtotta a fejét. Az ajtó halkan csapódott be mögöttünk. Martinez kisasszony kiszállt intramuroszban, mi pedig folytattuk az utat a bungalók felé. Órámra pillantottam. 2 óra múlt pár perccel. Már az öböl környékén jártunk, amikor Hernandez megszólalt. Panaszosan csengett a hangja, ami valahogyan nem volt méltó markáns, férfiasán szép arcához. Mondja, mi a fenéért kellett ez az egész? Miért mászik bele mindennek a közepébe? Ilyen a természetem, mondtam sóhajtva. Ez nem magyarázat. Én a nyakam töröm maga miatt, maga meg így nem tudom kimosni a balhéból. Már-már sikerült volna, amikor. Ezt hogy érti? Addig győzködtem valakiket a maga ártatlanságáról, amíg sikerült volna visszaszerezni az útlevelét. Erre tessék, ismét belemászik egy gyilkosságba. Igazán nem tudom, mit tehetek még magáért. Karjára tettem a kezem, éppen csak annyira, hogy ne zavarjam a vezetésben. Mindent köszönök, hadnagy. Majd csak lesz valahogy. Én mindenképpen hálás vagyok önnek. Legyintett, és befordult a bungalókhoz vezető útra. Ördögbe a hálával, hiszen nem maga miatt teszem. Tartozom vele a jó öreg Angliának. Különben még nincs veszve minden. Csak most már maradjon a fenekén. Megígéri, olyan mozdulatot tettem, amit ha akart, ígéretnek is vehetett. Kértem, hogy a bungalókhoz vezető pálmasor előtt állítsa meg a járgányt. Kiszálltam, és megveregettem a vállát. Még egyszer kösz, hadnagy. Jól esik tudni, hogy nem csak ellenségeim vannak. Rám mosolygott, mint Gregory Peck, aztán gázt adott, és eltűnt a szemem elől. Egyedül maradtam a pálmákkal. Óriási hal csüngött az égen, akkora, mint egy jól felfújt léggömb. A tenger felől halcellő muzsikált. A pálmalevelek lágyan ringatóztak a fejem felett. Tornacipőm alatt csikorgott a homok, ahogy a bungalók felé baktattam. Nehéz volt a fejem, mint egy túlérett görögdinnye. Éreztem, hogy alvásra lenne szükségem, méghozzá hosszúra és kiadósra. Aztán arra gondoltam, hogy ha nem vigyázok, és nem igyekszem kimászni ebből a kulimászból, rövidesen meg is kaphatom, ami után annyira vágyom. Hosszú, mély alvást, ébredéssel soha napján. A tenger halkan tocsogott, mint hajnali órán az utcát söprő, bőbeszédű házmester. A hold közben fürdő nadrágot öltött, és lassan, méltóság teljesen leereszkedett a vízre. Játékos szellő csapta meg az arcom, elcikázott a fülem mellett, és láthatatlan szellem kezével megsimogatott. A víz apró tajtékot vetett, majd a tajtékot a homokra dobta, közvetlenül a cipőm mellé. Arra gondoltam, hogy jó lenne hallá változni, és egy apró hullámocska hátán elvitorlázni Szingapúrig. Talán meglátogathatnám Rajkumar Singhet, a kígyó embert, aki megtanított szeretni és becsülni a csúszómászókat. Aki segített, hogy részt vehessek a kígyó táncban, és magam is megkaphassam a kígyó varázsló címet. Ismét megsimította a szellő az arcom, a víz ismét csobbant, s a hullámok apró tajtékot toltak ki a cipőm mellé, igen. Akkor, odaát, Szingapúrban. A következő pillanatban megperdültem, és hasra vágtam magam a homokon. Harmadszorra már nem simította meg a szellő az arcom, a tajték azonban most is felcsapódott, hogy végül a homokon kössön ki. Ha nem vagyok halálosan fáradt, és ha nem ejt meg a trópusi éjszaka varázsa, talán korábban is észrevettem volna, hogy a hajnali szellő lágy simogatása a halál lehelete. Negyedszerre már a torkolattüzet is láttam felvillanni a pálmafák között. Igyekeztem magam befúrni a homokba, mint az apró rákocskák, ha ember közeledik feléjük. Sajnos, mivel megtermettebb voltam náluk, túlságosan is nagy felület maradt szabadon belőlem. A hold pedig, mintha megállt volna a látóhatár peremén. Lelógatta mezítlen lábát a vízbe, és esze ágában sem volt belevetni magát a hullámok közé. Önkéntelenül a zsebemhez kaptam, de a pisztolyom nem volt a helyén. Ott maradt Melotti irodájában a karosszékben, és ha minden igaz, Señorita Martineznek sikerül megkaparintani a pazmarin előtt. A hold világított, én pedig a világ legjobb célpontját nyújtva feküdtem a homokon. Egészen lassan, centiméterről centiméterre felemeltem a fejem, és a pálmák felé kémleltem. Egyelőre nem mozdult semmi, csak a levelek hajladoztak a szellőben. Vártam, mert nem tehettem mást. Tudtam, hogy akárki rejtőzik is a pálmák között, azt lesi, hogy élek-e vagy sem. Ha felállok, és menekülni próbálok, úgy leszed, mint a pinty. Csak feküdtem és vártam, ahol megmakacsolta magát. Tovább üldögélt a horizonton. Órámra pillantottam. 3:30 volt. Mögöttem bánatosan tocsogott a tenger, és valahonnan a távolból gépkocsi berregést, majd fépcsikorgást hozott a szél. Türelmetlenül kiköptem a számból a homokot, és legszívesebben letéptem volna a holdat az égről. Ismét felhangzott a gépkocsi berregése, majd elhalt a messzeségben. Kiköptem a homok maradékát is, és nagy lélegzetet véve felpattantam. Összegörnyedtem, amilyen kicsire csak tudtam, és futni kezdtem a bungalók felé. Félúton lehettem a tengerpart és a házak között, amikor ismét felcsillant a kicsi láng. Földhöz vágtam magam, és éreztem, hogy fogaim között megcsikordulnak a homokszemek. A golyóhal sivítással elhúzott felettem. Néhány ugrással a fák alatt termettem, és bezuhantam az alacsony bokrok közé. Nem messze tőlem ágreccsent, és, mintha valakinek az elfojtott zihálását is hallottam volna. Leszorítottam a fejem a földre, és beszívtam a pálma gyökerek szagát. Egészen addig feküdtem, amíg visszatért lélegzetem szabályos ritmusa. Felemelkedtem, és fegyver után néztem. Kotoráztam, de nem találtam semmit. Sehol egy ág, tégla, vagy kődarab. Ismét recsent valahol egy ág, és, mintha lopakodó léptek közeledtek volna felém. Kikerestem a legsötétebb árnyékot, és odagurultam. Vesztemre, a sötétségben nem láthattam, hogy mibe fekszem, így csak a kegyetlen szúrást éreztem, amely az oldalamba hatolt. Gyilkost, torkolattüzet feledve felpattantam, s remegő lábakkal rugdostam bele a sötétbe. Vártam, hogy felhangozzék a kígyó sziszegés.